Jó napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak! Sári Kati vagyok, a József Attila Irodalmi Kör vezetője. Az a megtiszteltetés ért minket, hogy ebben az évben a Halas Rádió jóvoltából megoszthatjuk önökkel alkotásainkat. A József Attila Irodalmi Kör 2015. februárjában alakult újjá, ahol meghatároztuk, hogy milyen értékek mentén fogunk működni. Alkottunk egy jelszót, értéket őrzünk, teremtünk és adunk tovább. Azóta is ennek szellemében működünk. Irodalmi műsorokat adunk, megjelenünk antológiákban, folyóiratokban. Minden hónapban találkozunk, ahol felolvassuk egymásnak alkotásainkat, megbeszéljük közös dolgainkat. Jótékonykodunk is, de mindenek előtt, amire a legbüszkébb vagyok, hogy egy rendkívül összetartó, jó csapatot alkotunk. Jó magam, inkább a próza műfajában alkotok. Azon belül is a riport a kedvenc műfajom. Következő írásom a kávészünet rovatban jelent meg Kulimár János jóvoltából, a Nyírségi gondolat című országos és határainkon túl is megjelenő irodalmi folyóiratban kaptam egy külön rovatot, és minden megjelenéskor a kávészünetben jelennek meg írásaim. Ezek közül az egyiket szeretném most felolvasni. Sári Kati, köszönöm Zsóka. Köszönöm Zsóka. Ő Hajdók Zsóka, irodalmi klubtársunk, de ettől több. Rangos országos novellapályázatok díjazottja. A Halasi Tükör alapító tagja. Egyik pályázat nyerteseként felvétel nélkül bejutott Budapestre egy újságíróiskolában. A József Attila Irodalmi Kör által meghirdetett cselekvő szeretett pályázatunk Őseink öröksége kategóriájának győztese. Gyönyörűen ír, csodás versei vannak, hobbija a fotózás. Szereti megragadni a pillanat csodáit. A Nyírségi gondolatban, antológiákban publikál. Elragadtatva csodáltam Isten szíve képekben sorozatát, melyben szív alakú gyönyörűségeket fotózott. 2018-ban Tapodi Janka Bibós diák Szól a csipkezene című versét elszavalva megnyerte a 10. Hatvani Zoltán szavaló versenyt. De ő nem csak író, költő, újságíró. Tudjátok, ő egy csoda. Most elmesélek nektek valamit. Tavasszal selejteztem, 4 zsák ruhát és egyéb holmit szedtem össze. Szakadt táskát, kopott székpárnákat, rojtos csipkéket, és ki tudja még mi mindent. Sűrű elnézések közepette adtam át neki. Ami már használhatatlan, azt nyugodtan dobd ki, mondtam. Nem, semmit nem dobunk ki, felelte Zsóka. Kissé csodálkoztam. Ugyan mit kezd ezekkel a használhatatlan kacatokkal? Hamarosan megtudtam, mit kezdett vele. Legelőször akkor, amikor irodalmi klubos összejövetelünkön megjelent az újjávarázsolt textilváltáskával. Gyöngyökkel és csipkékkel olyan különlegesítette, hogy bármelyik divatbutik megirigyelhette volna. Gyönyörű csoda kertjével tavaly a Magyarország legszebb kertje pályázat egyik díjazottja lett. Törékeny asszonyként ott is varázsolt. Idén újra pályázott. Megcsodálva a kertjét, könnyedén el tudom képzelni, hogy ebben az évben is hasonló sikereket ér el. Spájzának polca tele finomságokkal, minden polcon gyönyörű csipkével. Amikor megjelenik egy-egy rendezvényünkön, összejövetelünkön, mindig van rajta valamilyen formában csipke, lelkének csipke finomságát tükrözve. Nemrégiben volt egy rendezvényünk a könyvtárban, ahová beautózott kistanyájáról. A fülembe súgta. Készültem neked egy kis meglepetéssel. Ezzel gratulálok a Nívó díjathoz. Autója csomagtartójából elővette egy gyönyörű csokor virágot, melyet kertjéből szedett, és azokat a székpárnákat, amelyeket én kiselejteztem. Csodás virágmintás húzattal varázsolta újjá őket. Köszönöm, Zsóka! Nem csak a székpárnákat és azt, hogy megajándékoztál szeretettel gondozott virágaiddal, hanem a kezed munkáját, amely a legértékesebb ajándék. A szeretetedet, amivel kitaláltad, hogyan szerez nekem örömet, pedig nem volt könnyű életed. Imádott édesanyád halála után árván maradtál. A falu jóindulatú emberei figyeltek rád, segítettek téged, hisz édesapád Budapesten dolgozott. Egyedül maradtál a kisházban, és gondoztad az állatokat, jártál iskolába, végezted otthon a házi munkát. Nem tanulhattál tovább, és amikor Budapesten elhelyezkedtél, nagyon sok megpróbáltatást kellett elviselned. Például jó pénzért egy rövid ideig ágyra járóként ketten aludtatok barátnőddel a konyhában leterített ágynemű nélküli matracon. Akkoriban is voltak lelkiismeretlen emberek. Két gyermekes édesanya voltál már, amikor halálos kór támadott meg, amely gyógyíthatatlannak tűnt. Te meggyógyítottad magad gyógynövényekkel, gyógyteákkal. Gyógyultál a természetben, a harmadban, a friss hóban, a fák közelében, a hajnali napsütésben. Köszönöm, Zsóka, hogy tanítasz. A türelemre, a szelídségre, a megértésre, a természet szeretetére, a hálára, a segítőkészségre. Sohasem értettem, hogy a csodába tudsz kijönni icike-picike nyugdíjadból, de te így is megajándékozol másokat. Amikor meglátogatlak, mindig kiszaladsz a kertedbe, és jó szívvel szedsz nekem valamit a kincseidből. Növényeid bőséges terméssel hálálják meg a törődést és a szeretetet. Tanítasz Isten szeretetére. Arra, hogy a legnehezebb helyzetből is ki lehet jönni saját erőnkből, ha hiszünk magunkban, és segítséget kérünk tőle. No meg arra, hogyan kezeljük szelíden a bántásokat, áldást kérve arra, akitől kapjuk. Köszönöm, hogy vagy nekünk. Isten áldása van gyönyörű életeden. Maradj velünk még sokáig. A következő írásaim nevelőapukámról szólnak. Édesapám 7 éves koromban motorbaleset következtében meghalt, édesanyám férhez ment, és majdnem 50 évet éltek együtt, mielőtt anyukám a csillagok közé költözött. Utolsó szavai ezek voltak: vigyázz a papára. Én pedig megígértem, hogy vigyázok. Az egyik írásom arról szól, hogyan is vásároltunk mi papával. Írásom címe: Vásárlás papával. Nemrég megbeszéltük a 92. évében járó papámmal, hogy szerdán leárazások vannak a Coop-ban. Gondosan bekarikázta a reklámújságban, hogy mire van szüksége. Érte mentem. Az autóban szemrehányással fogadott. Későn jöttél. Hol voltál? De papa, hiszen még csak 10 óra, és ma kezdődnek a leárazások. Már mindent elkapkodtak, biztos, hogy semmit sem kapok, amire szükségem van. Igyekeztem megnyugtatni, hogy azért nem eszik olyan forrón a kását. Először a felvágottas pulthoz mentünk. Miben segíthetek? Kérdezte készségesen az eladó. Papa lapozgatni kezdte a reklámújságot, de sehol sem találta azt a felvágottat, amit bejelölt. Átadta nekem. Az utolsó oldalon megtaláltam a bekarikázott sonkaszalámit. Átnyújtotta a pult felett a kisasszonynak, hogy nehogy eltévessze, melyikből kér. A háztartási vegyszereknél hosszan nézegeti a flakonokat. Megtanulta ugyanis kezelni az automata mosógépet, de épp kifogyott az öblítője. Sehol sem találom az öblítőt, ez itt nem olyan, mint a fényképen. Bosszankodik. Papa, azok ott a mosogatószerek. Az öblítők itt vannak. Hozza az újságot és a kezembe nyomja. Nézd meg, hogy ugyanolyanok-e, mint az újságban. Igen, papa, ugyanolyanok, még a leárazás összege is megegyezik. Az öblítős flakonok 4 színűek. Mindegyiket leveszi, lecsavarja a kupakját. Megszagolja. Nekem is meg kell szagolnom. Kupak vissza, öblítő fel a polcra. A sárga színű kiesik. A műveletet most már 3 öblítővel ismételjük meg. Öblítő le, kupak lecsavar, szagol, kupak vissza, öblítő fel. Tanácstalan. Te melyiket javasolnád? Én a fehéret. Biztos, ami biztos, megismételjük a hadműveletet az előbbi 3 öblítővel, majd a fehéret beletesszük a kosárba. Megnyugodva indulok a tésztákhoz. Öblítő kiválasztva, akció sikeresen teljesítve. Papa azonban nem mozdul. Te lányom, gyere csak vissza! Lelki szemeim előtt megismétlődni látom az előző folyamatot 4 öblítővel, ezért megkönnyebbülök, amikor közli, hogy szerinte ilyen olcsón megéri 2-t venni. De melyiket? A sárga kiesett az első fordulóban, a fehér a kosárban. Tehát nagy baj nem lehet, már csak a kék és a barna vannak versenyben. Öblítő le, kupak lecsavar, szagol, kupak visszacsavar, öblítő fel. Eme művelete kétszeri megismétlése után a barna flakonos öblítő kerül a fehér mellé. A tésztáknál némi vitába keveredem papával, mert szerinte a széles metélt az túl széles. A keskenyebbik széles metéltet kellene elvinni. Ott van, Nimár látja is, azt választja. Papa, az nem széles metélt, az a hosszúkás eperlevél és a levesbe való. Igazítom ki. Így aztán a széles metélt landol a kosárban, a keskeny széles metélt helyett. Időnként szeret magának porból halászlét főzni, ahhoz kell, mert gyorsan megfő. A sörök kiválasztása már nagyon gyorsan megy, csak végig kell néznem a 8 féle sörös doboz közül, hogy melyik a legolcsóbb. Ezután egy gyors ellenőrzés a reklámújság fotója és a valóság között. Stimmel. A sörös dobozok gurulhatnak a többi áru mellé. Indulok a pénztárhoz. Papa 2 botjával kopogva követ. Már sorra kerülök, mikor látom, hogy eltűnt. Vajon hova lett? Az előbb még megvolt. Lepsénynél még megvolt. Kiállok a sorból, és a keresésére indulok. Megtalálom őt a pékáruknál. Épp a pogácsák fajtáit kérdezi végig az eladó kisasszonytól, aki készségesen válaszol. Van töpörtyűs, pizzás, túrós, és még vagy 3 féle. Sajtos tetejű pogácsa nincs, mert tudja, nem szeretem a sajtot, de az a pici még elfér a tetején. Az sajnos elfogyott, válaszolja az eladó. Akkor nem kérek pogácsát, közli papa, és 2 botjával kopogva a pénztár felé tart. Újra beállok a sorba. Kockás gyógyszertári szatyrából előhalásza a pénztárcáját, amelyben gondosan csoportosítva sorakoznak a papírpénzek, külön az 500-asok, mögöttük az 1000-esek, 2000-esek és az 5000-es. Nyújtja nekem, hogy fizessek. Automatikusan a legnagyobb papírpénzzel akarok fizetni. Kiveszi a kezemből a tárcát. Ez így nem lesz jó, majd én fizetek. Pont annyi van apróban. Ujját megnyálazva kiveszi a papírpénzeket, majd hozzászámolja az aprót. Szeretnék segíteni a bepakolásnál, de nem hagyja. Rendesen pakolj be, majd én tartom a táskát és mondom, hogy hogyan. Az öblítős flakonok után sörök következnek, majd a tészta és a felvágott. Kezembe fogom a kockás szatyrot. A 2 bot ismét mellettem kopog. Mehetünk a henteshez és a zöldségeshez. Hálás vagyok, hogy papa türelemre és megfontoltságra, lassításra tanít engem ebben az őrült rohanásban. Magamban mosolyogva gondolok arra, milyen jó, hogy elvihetem őt vásárolni, és azt kívánom magamnak, hogy még sokáig tehessem ezt. Papa ettől az eseménytől számított, 1 év múlva elköltözött mama mellé a csillagok közé. Majdnem 93 évet élt. A következő történet egy második világháborús történet. Ezt papa maga mesélte nekem. A címe A kereszt csodája. Jeges szél söpört végig azon a március elejé vasárnapon, 2010-ben, mikor kiszálltunk az autóból. Fázósan húztuk össze magunkon a kabátot. Közel mentünk az emlékműhöz, és felnéztünk a keresztre feszített Jézuskára. A kereszt körül új kerítés volt, a kiskerten látszott, hogy nemrégiben hozták rendbe, és rendszeresen ápolják. Nem messze egy romos tanya árválkodott. Közel mentünk, hogy el tudjuk olvasni a feliratot. Emeltette Nagy T. Márton. Apám mesélni kezdett. 1944 ősze volt. Hozzánk is elértek az oroszok. Egy szeptember elejé reggelen 3 rusz kilóháton bejött a tanyánk udvarába. Egyikük intett, hogy menjek velük. A jószágok körül volt dolgom. A tanya körül munka, mint a tenger, de nem mertem vitatkozni. 16 éves voltam akkor. Apám intett, hogy menjek csak, nehogy baj legyen. Ránéztem a géppisztolyukra, jobbnak láttam engedelmeskedni. A katonák egy marha csordát hajtottak valahonnan. 25 tehenet és 5 kisborjút számoltam meg. Valószínűleg Kiskunfélegyházára hajtották őket Vágóhídra, hozzánk körülbelül 50 kilométerre. Kellett az élelem a katonáknak. Akkoriban nem sokat teketóriáztak, ha egy tanya akadt az útjukba, onnan biztosan elhajtottak valamit. Nekünk 2 lovunkat vittek el, de volt olyan gazda, aki rosszabbul járt. Házi állatai nagyobbik részét elvitték. Szóval engedelmesen gyalogoltam a marhacsorda után, közben vadul jártak a gondolataim. Akkoriban lehetett hallani elvitt fiatalemberekről, akik sohasem kerültek haza. Bizony olcsó volt a háború idején az ember élet. Istenem, hova visznek? Mire kellek nekik? Mit fognak csinálni velem, ha már nincs szükségük rám? Agyonlőnek engem is? Vagy velük kell mennem, ki tudja hová? Már jó ideje gyalogoltam. Közeledtünk Tázlár felé, mikor egyszer csak elhatároztam, hogy meg fogok szökni. Az út jobb és bal oldalán kukoricatáblák voltak. Egyszer csak az egyik tehén elkószált, be a kukoricásba. Az egyik ruszki utána lovagolt, a másik 2 a csordával törődött. Most vagy soha, gondoltam, és mint a nyúl futottam visszafelé. Tudtam, ha az úton maradok, meglátnak, ha a kukoricásba menekülök, a csörtetésemmel csapok nagy zajt. Az út mellett állt ez a kereszt, ahol most vagyunk. Hirtelen elhatározással odafutottam, s láttam, hogy körülötte nagy a gaz. Bebújtam hát a dzsumboly alá, s lapultam, mint a nyúl. Láttam, hogy az egyik katona visszalovagol és keres, közben hallottam, hogy dühösen kiabál. A szívem hevesen vert, miközben igyekeztem visszafojtani a lélegzetem. Ha ez megtalál, biztosan nagyon lő. A szüleim meg sem találják a holttestemet, gondoltam kétségbe esetten, és buzgón imádkoztam a fölöttem függő Jézuskához. Édes Jézuska, kérlek, ments meg, add, hogy ne találjanak meg. Lassan hallottam távolodni a zajokat, de még sokáig hasaltam ott moccanatlanul, attól félve, hogy bármikor visszajöhetnek. Nem tudom, mennyi idő telhetett el, mire óvatosan előmerészkedtem, s elindultam hazafelé. Persze nem az úton, hanem a buckákon, erdőkön, bokros területeken keresztül, sűrű magam mögén pillantva. Esteledett már, mikor hazaértem, a szüleim és 2 lánytestvérem legnagyobb örömére. Az utóbbi időben néha kibiciklizem ide, s elgondolkodom, hiszem, hogy csoda történt. Ha ez a tehén nem pont akkor kószál el, mikor ennek a keresztnek a közelébe érünk, nem tudtam volna elbújni. Nem tudom, mi lett volna velem. Engem Jézuska mentett meg. Ezen gyakran eltöprengek, és hálát érzek a szívemben. Itt, a kereszt közelében, ha ide kijövök, mindig megnyugszom. Köszönetet mondok az életemért. Nagyon fontos, hogy kis és nagy dolgokért tudjunk hálásaknak lenni. Persze ez csak akkor lehet, ha észrevesszük és értékeljük ezeket. Az én történetem erre tanít, fejezte be apám az elbeszélését. Még egy második világháborús igaz történetet szeretnék megosztani. Irodalmi klubtársam Finokné Bodonyi Etelka mesélte el nekem ezt a vele megesett történetet. Az ötpengős. Etelka nénit, irodalmi klubtársamat időről időre meglátogatom. Mindig szeretem hallgatni érdekes történeteit, meg azt is, amikor mesél az életéről. Egyik látogatásom alkalmával elővette egy régi kopott bőrtárcát, kivette belőle annak egyetlen tartalmát, egy ötpengőst. Ez nem akármilyen ötpengős ám, ennek története van. Mutatta fel a pénzérmét, mint valami értékes kincset. Látván arcomon az érdeklődést, mesélni kezdett. 1944-ben történt, akkor 12 éves voltam. Bejöttek a németek, megszállták Magyarországot. Elkezdték a zsidókat üldözni. Tanított a Szegedi Orvostudományi Egyetemen egy tanár, dr. Ernst Jenő. Nem volt hajlandó viselni a sárga csillagot. Felmondta az állását Szegeden, és a kaposvári cukorgyárban vállalt raktárosi állást. Eljött az ősz, elfogyott a répa, ezért szabadságra küldték őket. Kérték, adják meg címüket. A tanár úrnak Pécsett volt egy magyar ismerőse, tőle kért segítséget. Ő azt javasolta, hogy vásároljon egy lakást. Ajánlotta neki a Makár hegy tetején lévő házat, melyet sűrű fenyves rejt el a külvilág elől. Nos, ebben a házban akkoriban éppen a nagymamámék laktak. Ők voltak a gondnokok. A háznak két bejárata volt. Az úri részt két kisebb szoba, egy nagy terem, konyha, fürdőszoba, előszoba foglalta el. A nagymamám főzött a ház lakójának, aki kóser zsidó volt, a disznóhúst nem ette. Iskolából hazajöve mindig útba ejtettem a nagyszüleimet, mert nagyon szerettem őket. Vendégüket úgy mutatták be a tanár úr, hát én is így szólítottam. Egyszer kihallgattam, amint elmesélte a történetét. Kértem a máikat, ne mondják el senkinek, mert mindenki bajba kerülne. Amikor ezt meghallottam, elhatároztam, nem szólok senkinek. Nagyon megkedveltem a tanár urat, mindig engem küldött újságért, mert tudni akarta, merre jár a front. Élelmiszert vittem neki a boltból, főleg olajos halat, ő pedig mindig többet adott, a visszajárót megtarthattam. Ebből aztán vasárnaponként titokban moziba mentem, utána fagyiztam. Gondolhatja, mit jelentett ez egy gyereknek, aki soha semmit nem kapott. Mostoha apám még a napszámot is elvette tőlem. Az oroszok aztán átkeltek a Tiszán, üldözték a németeket nyugat felé. A német katonák minden nagyobb házba betelepültek. A tanár úr attól félt, hogy az ő házába is eljutnak. Egy ismerősét kérte meg, aki túravezető volt Abaligeten, a Cseppkőbarlangban, hogy bújtassa el. Egy napon így búcsúzott a nagyszüleimtől. János bácsi, én most elmegyek, míg vége nincs a háborúnak. Mindent köszönök, a főzést, a mosást, a takarítást, no meg a legfontosabbat, a hallgatásukat. Isten áldja magukat. A búcsúzásra én is kimentem. Oda jött hozzám. Kivett a zsebéből egy ötpengőst, kinyitotta a kezem, beletette és ráhajtotta az ujjaim. Ez meg a tiéd, amiért nem árultál el. Tudd meg, tőled féltem a legjobban, hogy elmondod a barátaidnak. De nem tetted. Nem felejtelek el. Vette a csomagját, a kapuban már várta egy kocsi. Akkor láttam utoljára. Aztán vége lett a háborúnak. Nagymamámék is elköltöztek, nem hallottam a tanár úrról. Néhány év múlva a Dunántúli naplóban olvastam, hogy meghalt dr. Ernst Jenő egyetemi tanár. Nagyon sajnáltam őt. Mi lett az ötpengőssel? Kérdeztem. Még a nagyszüleinek sem mertem megmutatni a kincset, hisz akkoriban a napszám napi egy pengő volt. Először a szalmazsákba dugtam, de féltem, hogy megtalálják. Így aztán a szalmazsákot tartó deszka alá rejtettem. Amikor meszelés volt, tudtam, szétszedik az ágyat, akkor meg a táskámba tettem, a könyvek közé. Nem költöttem el, pedig soha semmit nem kaptam, csak ütleget. Még férhez is kölcsönruhában, fekete félcipőben mentem. Miért nem költötte el? Kérdeztem. Hogyan magyaráztam volna meg, hogyan lett egyszerre ennyi pénzem, még azt hitték volna, hogy loptam valahonnan. Meg aztán olyan jó érzés volt, hogy nekem is van vagyonom. Méghozzá attól az embertől, akinek annyi mindent köszönhetek. Így hát 70 évig őriztem. Ma is itt van a pénztárcámban, fejezte be történetét Etelka néni. Elkérhetem? Szólaltam meg némi csend után. Az ötpengős lágyan simult két tenyerem közé, mintha hálás volna, hogy meghallgattam a történetét. Az igaz mesét, amely mögött ott a történelem, s benne emberi sorsok. Ott van a szenvedésben, a megalázottságban a segítőkészség. A háború borzalmában a szeretet, a hála. Az emberség az embertelenségben. Most is itt ül velem szemben az egykori 12 éves kis hős, aki hallgatott, ezzel mentve meg egy ember életét. Ez az ötpengős vándorolhatott volna egy boltba, hogy nélkülöző tulajdonosa finomságokat vegyen rajta. Ehelyett itt tartom a tenyeremben. Visszaadtam Etelka néninek. Megígértem, hogy az ötpengős történetét tovább mesélem majd, akinek csak tudom. Unokáimnak, tanítványaimnak, klubtársaimnak, barátaimnak, az embereknek. Mert hiszem, hogy mások lelkeig is eljut, e szívszorító történet példája, tanítása. A következő két írásomban tanítványaimról szeretnék mesélni nektek. Gyógypedagógus vagyok, de pályafutásomat tanítóként kezdtem egy rekettyei iskolában. Egy rossz csont tanítvány. Egy napon az egyik közösségi oldalon kértem segítséget ismerőseimtől, mert tanyasi tojásra volt szükségem méghozzá rendszeresen. Az első öröm akkor ért, amikor láttam, hogy mennyien próbáltak segíteni. De történt valami más is. Az egyik tanítványom privátban ezt írta nekem. Segítek én magának tojást szerezni, ahogy annó maga is segített nekem. Mit is? Próbáltam kutatni emlékeimben. Hát amikor ingyen korepetált nyelvtanból, és átengedtek. Jött a válasz. Ezt már el is felejtettem. Emlékszem viszont erre a fiúra, nem lehet őt elfelejteni. Egykor a napközis tanítónénie voltam. Kezelhetetlen, igazi rossz csont gyerek volt. Mindent elkövetett, amit el lehet követni, és senki semmivel nem tudott hatni rá. Reménytelen, nem a te hibád. Próbáltak nyugtatni kollégáim. Jól megkeserítette a nyugodt tanulás állapotát. Márpedig célul tűztem ki, hogy az én napközis csoportomból gyerek nem vihet haza sem írásbelit, sem tanulnivalót. Egy napon azt mondtam ennek a gyereknek, legyél készen holnap délután 16:30. Elmegyek érted, és csapunk egy görbe délutánt. Édesanyja elmondása szerint a gyerek alig tudott aludni. Amikor érte mentem, már megmosakodott a lavorban, a kiskályhán melegített vízben, és tiszta ruhában megfésülködve fogadott. Először egy cukrászdába mentünk, ahol választhatott süteményt. Beszélgettünk mindenféléről, kínosan vigyáztam rá, hogy még véletlenül se kerüljön szóba a rosszasága. Megnyílt nekem. Kiderült, mekkora mély szegénységben élnek, milyen sokan vannak testvérek, mennyire kevés figyelem jut neki. Mesélt kedvenc hobbiáról. Elmondta, hogy amikor az utcán csavarog, akkor úgy érzi, nincs útban, mint otthon. Aztán mi is sétáltunk egyet a felüljáron. Néztük az alattunk elhaladó vonatokat, majd hazavittem. Valami megváltozott. Sokszor éreztem azt, hogy direkt az én kedvemért önmagát felülmúlva igyekszik jó lenni. Olyankor mindig megdicsértem. Egyébként is kerestem a lehetőséget, néha nagyítóval, hogy miért dicsérhetem meg. A jó szó egyre több lett, a rosszasság egyre kevesebb. Ez a fiú hosszú-hosszú évekig mindig eljött hozzánk, húsvétkor meglocsolni. Ha az utcán találkozunk, jól elbeszélgetünk. 16 éves kora óta magát tartja el. Dolgozik, tervei vannak. Akár el is veszhetett volna. Megírtam neki a tojás ügy kapcsán, mennyire büszke vagyok rá ezért. A következő történetek és tanítványaimról szólnak. Tanulunk. Anyuka is velünk van. Figyel bennünket. A fiú feladatot csinál. Én pedig ez alatt megszólalok anyukához fordulva. Tudod, mit szeretnék? Elmenni egy erdei pihenőhelyre, ahol csend és nyugalom van. Olvasni szeretnék, hallgatni a madarak énekét, élvezni a semmittevést, a természet közelségét. A fiú befejezi a feladatot, majd felveszi a telefont. Babrál rajta. Szemem sarkából nézem, mi sül ki ebből. Aztán leteszi. Rendben, kis pihenő neki is jár. Tanulunk tovább. Amikor elmennek, megnézem a messengeren. Legalább 30 erdei pihenőhely linkje van rajta. Könnyek szöknek a szemembe. Mondtam, hogy Isten a tenyerén hordoz. Messenger párbeszéd egykori tanítványommal. Bevezetőben annyit, hogy sokáig tanítottam abban a speciális iskolában, ahová ez a kislány járt. Énekórát tartottam az osztályban. Most 24 éves ez a kislány, bajára jár. Elnézve választékos írását, a kevés helyesírás és mondatszerkesztési hibát, hihetetlen, amit a pedagógusok kihoztak ebből a kislányból. Az érzelmi intelligenciája pedig olykor torony magasan fölözi az úgynevezett, idézőjelbe, normál emberek érzelmi IQ-ját. Ha van tanulsága ennek a párbeszédnek, hát ez az. Jó reggelt! Hogy aludt? Jól. Hogy vagy? Már nagyon unom a tanulást, és nézze, ennyi leckét kaptunk. Ki vagyok készülve? Elküldi a feladatokat. Ez tényleg rengeteg. Nyugodj meg, pihenj, igyál egy pohár vizet. Milyen jó volt, amikor maga tanított. Énekeltünk, meg beszélgettünk, megjátszottunk, meg a színpadon voltunk. Maga gitározott, mink meg énekeltünk. Amikor meg volt a ballagás, maga elkezdett sírni, hogy elmegyünk, és nem fogunk találkozni. Én nem szerettem volna elmenni, mert nekem jó volt ott. Hogy te mi mindenre emlékszel? Most mit csinálsz? Iskolába járok, meg sok állatnak segítek, a barátnőmmel az állatotthonban. Tünemények vagytok. Nagyon szép dolog, amit tesztek. Cukrot adnék annak a madárnak, dalolja ki nevét a babámnak. Ma ezt kellett énekelni. Nagyon szép dal. Maga még dolgozik? Igen. És mit? Tanulási nehézséggel küzdő gyerekeknek segítek. Nekem is küld feladatot? De ne ám olyan dedósat. Na jó, tessék, itt van egy. Hűha, ez jó nehéz. Szabad a gazda? Elküldöm a megfejtést. Azt a... Nem is gondoltam, hogy maga ilyeneket tanít. Nem semmi. Most én küldök magának egy oklevelet. Azért kaptuk a barátnőmmel, mert állatotthonban dolgozunk. Önkéntesek vagyunk. Ez csodálatos, gratulálok, nagyon szép dolog, amit tesztek. Üdvözlöm a barátnődet. Oké, átadom, és ha magának lenne egy kis cicája, vagy kiskutyája, és hogyha akkor az elveszne, akkor a kolléganőmmel nekiállunk nyomozni. Te egy tündér vagy. Szóljon, ha elveszik a kutyája, vagy a macskája. Magának milyen állata van? Egy kuvasz kutyánk. Ha eltűnne, akkor szóljon, nyomozást indítok, mert ez a munkám. Nem szabad, hogy egy állat elvesszen. Nagyon köszönöm, megnyugtattál. Neked van kutyád? Igen, van egy tacskó, úgy hívom, hogy Miki, te kilós rossz csont, mert állandóan adja a puszikat. Ügyi vagy? Igen, tudom. Miki azt üzeni magának, hogy jó étpuszi és sok ölelés. Vasárnap oltásra megyek, és nagyon félek. Ne félj, szúnyog csípés az egész. Lényeg, hogy ne feszítsd, meg akarod. Jó, a maga kedvéért bátor leszek. Holnap kirándulni megyek anyukámmal, jöhet maga is. A következő írásom az Élet gyönyörű, a tanyasi élet szépségeit. Írtam le, és a családomról beszélek. Az élet gyönyörű, Sári Kati. Ezzel az írásommal nevelőapámnak és édesanyámnak szeretnék köszönetet mondani, amiért példájukkal helytállásra tanítottak. Megbecsülés és tisztelet illeti őket, amiért egész életüket keményen végig dolgozták. Édesapám most motorbalesetben meghalt egy augusztusi napon, amikor én 7 éves voltam. Később édesanyám új társra talált, összeházasodtak, 48 évig éltek együtt. Sajnos tavaly ősszel elvesztettük drága édesanyámat. Tőle és nevelőapámtól a munka becsületét, az állatok és a föld szeretetét tanultam. Egész életüket keményen végig dolgozták. Hajnaltól késő estig nem volt megállás. Tehenek, disznók, birkák, kecskék, baromfiak, a föld, a legelő, a kert sok munkát adott. Emellett édesanyám kézzel mosott, maga sütötte a kenyeret. Hajnalban kelt, megfejt, elkészítette a tejet, s vitte ki, sokszor még sötétben, a bekötő útra, a tejes kocsihoz. Megetette a jószágokat, utána keltett, készítette a reggelit, s indított az iskolába. Azután kipányvázta a teheneket, és irány a kert vagy a földek. 11-kor behajtott, megitatott, utána főzés, mosás, takarítás. Mosogatás után ismét munka a földeken estig. Utána a jószágok megetetése, esti fejés. Apám sokszor hajnalban kelt, hogy mielőtt elmegy a TSZ-be, még kerüljön egy párat a kukoricásban, ő így nevezte. Keményen végig dolgozta a napot. Mikor Pannonia motorjával hazaért, bekapott egy pár falatot, azután irány a szőlő, a kert, a kaszáló vagy a föld. A ház körül mindig akadt valami javítani való. Nagyon ügyes keze volt, aféle ezermesterként mindig bütykölt valamit. Olyan tárgyakat is újjávarázsolt, amit más már régen kidobott volna. A munkából én is alaposan kivettem a részem. Iskola után megebédeltem, aztán kihajtottam a teheneket a legelőre. Este felé megitattam, bekötöttem, bealmoztam alájuk. Segítettem az etetésnél, kukoricát morzsoltam, az udvar söprés is az én dolgom volt. S akkor még nem is beszéltem a termés betakarításáról, feldolgozásáról. Esténként, egészen a 70-es évek közepéig a petróleum lámpánál írtam meg a házi feladatot. A tananyagot a buszban olvastam el. Ennek ellenére jó tanuló voltam. Olvasni mindennél jobban szerettem. Előfordult, hogy az élővilágkönyvem borítójába csomagoltam be Carl May indián regényeit. Hát persze, hogy a tehenek a kukoricásban kötöttek ki. Télen fát vágtunk, esténként kukoricát morzsoltunk. Ilyenkor vágtunk disznót, ami alkalom volt arra, hogy a szomszédok eljöjjenek egy kis beszélgetésre, borozgatásra. Persze nem kellett ehhez disznóvágás, dehogy. Téli estéken gyakran fogtuk a zseblámpát, s mentünk szomszédolni. Egy kis sütemény, borocska, pirított tök, mag, sütőtök mindig akadt. Olykor-olykor előkerült a kártya is. Mi gyerekek leginkább disznólat építettünk csutkából, vagy malmoztunk. Télen feladataim közé tartozott, hogy a tehenek elől elszedjem a nyálas szárízéket. Nagyszerű tüzelő. S friss kukoricakévét vesek a jászolba. No, ezt a munkát utáltam a legjobban, de meg kellett csinálni. Mikor alkonyodott, kimentem a tanyánk mellett lévő kis tóra csúszkálni. Jó móka volt, főleg, ha apám is kijött jéghokizni velem egyet. Egyszer be is szakadt a jég alattunk. Szerencsére a tavacska nem volt mély. Mennyire letisztult, kiszámítható világ volt az. Minden munka folyamatnak megvolt a maga ideje. Keményen dolgozott felnőtt és gyerek, de vasárnap jutott idő pihenésre is. Ebéd után jöttek a szomszédok vagy rokonok, és etetésig beszélgettünk. Hely azok a csodálatos névnapok, mikor édesanyám testvéreivel s azok családtagjaival együtt olykor 50-en is összegyűltünk. A nyár fénypontja az volt, ha cirkusz jött a városba, mert ilyenkor korábban behajthattam. Életünket színesítette még, ha valahol a rokonságban lakodalomra hívtak minket. Micsoda sátoros lagzik voltak azok. Másnap 10 óráig folyt a mulatság. Bizony nem dédelgették akkoriban a paraszt gyerekeket. Nagy szigor volt. Nem válogathattam az ételben, elő nem fordulhatott visszabeszélés. Nem csinálom, nincs kedvem szavak, nem szerepelhettek a szótárunkban. Ennek a gyerekkornak köszönhetem, hogy olyan felnőtt válhatott belőlem, aki nem ijed meg a nehéz helyzetektől. Életemben sok nehézség, akadály, megoldandó probléma akadt, mégis a leggyakoribb érzés, amit a szívemben érzek, a hála, s a leggyakoribb szó, amit kimondok, köszönöm. Érdekes korban élek. Átéltem, hogy petróleum lámpánál tanultam, de azt is, hogy automatából veszem fel a pénzemet. Észreveszem, értékelem az élet apró örömeit, csodáit, s vallom, az élet gyönyörű. Sári Kati, együtt. Ezt az írásomat felolvasnám, arra gondolok, hogy mi emberek mennyire ronthatjuk el, vagy mennyire tehetjük szépé a karácsonyunkat. Ez csak és kizárólag rajtunk múlik. Tudtam, hogy elfelejtek valamit. Hát persze, nem vettem celluxot. No, nem baj. Mire való a piros szigetelő szalag? Mondjuk ettem már finomabb halászlét, a sültestállal is történt egy kis malőr. A családtagok között akadt némi vita abban a tekintetben, hogy melyik filmet nézzük meg. A gyerekeket alig lehetett rávenni egy fotózásra. Vinike persze, hogy most sem hagyja ki a grimaszolást. Kit érdekel mindez? A karácsonynak nem kell tökéletesnek lennie. A karácsony öröméhez elég, ha a lényeget tartjuk szem előtt, és elég, ha együtt vagyunk. Minden más mellékes. Áldott karácsonyt, az ünnepek minden örömét kívánom nektek. Drága barátaim, ismerőseim! Karácsony után egy kis húsvéti történet. Sári Kati, a keret ebéd. Úgy hiszem, ezek a krémesek rémesen alattomosak. Hogy miért? Mindjárt el is mondom szép sorjában. Szóval gondoltam, keret ebéddel rukkolok elő húsvét vasárnapján. Tudjátok, van a keret vers, amikor az első és az utolsó versszak ugyanaz, vagy majdnem ugyanolyan. Arra gondoltam, hogy a keret ebédet színügyileg valósítom meg. Kezdem aranyló húslevessel, és befejezem aranyló krémessel. Az aranyló húsleves tényleg olyan lett, finom, aranysárga. Az éjjel készített krémesem életem első krémese, a magas falu tepsiben még illedelmesen viselkedett, ahogy a szép magas krémesek szoktak, a tányéron viszont aranysárga trutyiként landolt. Rémes lett a krémesem, ami a külcsint illeti. A lányom és a férjem viszont egyhangulag dicsérték az ízét. Nekik köszönhetően nem szenvedtem 8 napon túl gyógyuló lelkisérülést. Mindenkinek további szép húsvéti ünnepeket kívánok! Köszönjük szépen a Halas Rádiónak, hogy lehetőséget kaptunk alkotásaink felolvasására. Azt gondolom, hogy a szép szavakra manapság különösen olyan nagy szükség van, mint a levegőre, mint egy falat kenyérre. Remélem, hogy a József Attila irodalmi kör tagjainak alkotásai, valamint a fénycseppek irodalmi körön kívüli tagjainak alkotásai hozzájárultak ahhoz, hogy egy kicsit szebb legyen a világ. Köszönöm szépen! Befejezésül még annyit, hogy mindenkit szeretettel várunk közénk, aki eddig a fióknak írt. Nyugodtan jöjjön, nézzen meg minket, minden hónap utolsó vasárnapján találkozunk a Szakiban. Télidőben, tehát novembertől márciusig délután 3 órakor, áprilistól októberig pedig délután 4 órakor. Szeretettel várunk mindenkit. Sári Kati voltam, a József Attila Irodalmi Kör vezetője.